Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Pálnak a rómaiakhoz írott levelében, a 7. fejezet 4. versétől a 6. versig a következőképpen. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, és ezért másé vagytok, azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak termettek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy az új életben a lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban Kosztolányi Dezsőtől szeretnék idézni, ezt írja: van egy ország, ahol mindenki szolga és úr egyszerre, és egyenlő. Mindig, az év minden napján. Melyik az az ország? Krisztus országa. Az fönn van a felhőkben. A lélekben van. Eddig az idézet. Nagyon fontos Istennek az, hogy eljussunk ebbe az országba, amelybe olyan sokan eljutottak már Jézus Krisztus által. És ezért van az, hogy az elmúlt vasárnapokon megtudhattuk azt, hogy hogyan nem juthatunk el oda. Elhangzott 2 héttel ezelőtt, hogy egyedül a hit által a törvény cselekvése nélkül. Vagyis a cselekedetek által nem juthatunk el az Isten országába. Az első, amit ki kell vernünk a fejünkből, hogy azok jutnak el, akik a jók. Ismerős számunkra a farizeus és vámszedő imádsága, mindketten a templomba jönnek, egyikük megy haza, megigazulva, üdvözítő hittel. Igaz, pont nem a farizeus, aki cselekedeteket tud felsorolni, érdemeket tud felsorolni maga mellett. El tudja mondani, hogy mennyit adakozott, és el tudja mondani azt, hogy mennyit böjtöl. A másik, a vámszedő, nem tud egyetlen jó tettet sem felsorolni, csak annyit tud mondani, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Cselekedetek által nem juthatunk az Isten országába, még hogyha valaki egész életét oda adakozta, összes pénzét oda adakozta az Isten országára. Semmit nem jelent. Csak az juthat el, aki már nem tud érdemeket felsorolni, felsorakoztatni, amellett, hogy ő érdemes a mennyek országába. És még egy fontos dolog ennél a példázatnál, hogy nem mindegy, hogy hogyan megyünk haza. Mert ott is a templomba megy a vámszedő, a templomba megy a farizeus. Nem mindegy, hogy hogyan megyünk haza, megigazulva, vagy pedig anélkül. Sohasem az a kérdés a templomban, hogy ki jött el. Soha sem az a kérdés a templomban, hogy hányan jöttek el. Soha sem az a kérdés, hogy most farzeus jött a templomba, vagy vámszedő. Képutató, vagy nem képutató. Hiszen tudjuk, hogy van, aki annyira igaznak tartja már magát, és a templomba járogat meg annyira képutatónak, hogy azt mondja, neki már nem is kell jönni. Sohasem ez a kérdés, hanem hogy én megigazulva megyek-e innen haza. Nem az a kérdés, hogy mi tetszett a templomban. Nem az a kérdés, hogy tetszette az orgonajáték. Tetszette a prédikáció. Tetszettek-e a virágok. Soha nem ez a kérdés. Megigazulva megyek-e innen haza. Olyan állapotban, hogy bemehetek-e az Isten országába? Ez a kérdés. Lényegében, hogy most a mai igével hozzam összefüggésbe az előbb elmondottakat, a meghalás kell, hogy megtörténjen itt a templomban. Nem egy kellemes dolog. A meghalás kell, hogy megtörténjen itt a templomban. A mi meghalásunk. Jézussal együtt. Így fogalmaz Pál apostol, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által. És ez nem kellemes dolog. A templomban általában nem kellemes dolgok történnek. A meghalás történik, a lelki meghalás. Miért van szükség erre? Azért, mert egyrészt a meghalt emberre már nem vonatkoznak a törvények. Nem vonatkozik már a minket elítélő 10 parancsolat. Másrészt a halott nem gyűjthet már érdemeket. Nem gyűjthet érdemeket úgy, ahogyan a hegyi beszédben olvastuk a Jézus előtt megjelenő emberektől, hogy Uram, hát nem a te nevedben tanítottunk? Nem a te nevedben gyógyítottunk betegeket? Nem a te nevedben űztünk ki ördögöket? Ő is sorolja a jó cselekedeteit. Mi mindent tettek? És erre azt mondja az Úr, távozzatok tőlem, ti gonosztevők, sohasem ismertelek titeket. Nem mondhatjuk, nem készülhetünk arra, hogy majd azt mondjuk, hogy Uram, hát nem a te nevedben jöttünk össze a gyülekezetben? Nem a te nevedben végeztem presbiteri szolgálatot? Nem a te nevedben prédikáltam? Soha nem mondhatjuk ezt, soha nem készülhetünk erre. Ha ennyi az érvünk, akkor a válasz csupán ennyi lesz. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Pedig mi alapján szoktak egyházban is elismerést adni? Hát pont a prédikáció, pont a gyülekezeti szolgálat alapján. Pont az alapján, ami a mennyek országában nem érv, nem érdem. Megrendítő. Ezért mondom, nagyon fontos Istennek, hogy tudjuk, hogy mi alapján nem juthatunk be a mennyek országába. A másik oldal viszont egy héttel ezelőtt, Jakab alapján, akit igaz, hogy Luther úgy nevezett, hogy a szalma levelet írta. Én ezt nem szeretem hangsúlyozni, már is megbántam, ha kimondtam, de azért mégis el kellett mondani, mert nem szalma levél ez. Rettentően fontos, amit Jakab hangsúlyoz azoknak a keresztényeknek, akik azt gondolják, hogy na, ha a cselekedetek nem fontosak, na, ha a törvény nem fontos, akkor mindegy, hogy hogyan élünk. És Jakab már ezzel szemben fogalmazza meg a maga mondandóját. Igenis szükségesek a hit mellett a cselekedetek. A hit nélkül, a cselekedetek nélkül a hit meddő. De nem azok a cselekedetek fontosak, amelyek érdemszerzők, vagyis abból a motivációból származók, amelyek számításból születtek, hanem a lélektől származó cselekedetek számítanak. Így mondja Pál apostol a mai igében. Hogy miután meghaltunk annak a számára, aki fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy új életben a lélek szerint szolgálunk. Kellenek a cselekedetek, kellenek a gyümölcsök, de a lélektől származók, nem a számításból származóak. Azok a cselekedetek számítanak és kellenek, amelyeket nem tart számon az ember. Amire nem emlékszik vissza, csak majd az ítélet napján emlékeztetnek arra, hogy na de hát beteg voltam, és eljöttetek hozzám. Szomjaztam, és innomattatok nekem. Börtönben voltam, és meglátogattatok. Uram, mikor tettük ezt? Elfelejtették. Nem tartották számon. Nem tudta az egyik kéz, mit tesz a másik. Nem számolta össze, hogy mennyit adakozott. Na ezek az adományok a fontosak. Na ezek a tettek, jó cselekedetek a fontosak, és maradnak meg, ha bár mi elfelejtettük. És mégis ezek maradnak meg. A többiről mit mond Pál apostol? Hát azt mondja, hogy megégnek. Mint a pozdorja. Mint a polyva. Az oltár előtti igében a 10 leprás meggyógyítását olvastuk el. Előtte beszél Jézus arról, hogy hogyan kell megbocsátani. Hát talán az egyik legnehezebb kérdés és legfontosabb kérdés a keresztény életünkben a megbocsátás, megbocsátot nyerni. Amikor megbocsátásról tanítok, akkor néha megkérdezem a nagyobbakat már, a nagyobb gyerekeket, hogy mert az egyik azt mondta, hogy így megkérdeztem, hogy miért fontosabb minden tantárgynál a hittam. Azzal nem lehet azért engem vádolni, hogy azt mondom, hogy nem fontos az irodalom, meg nem fontos a biológia, meg nem fontos a fizika, mert igencsak azon vagyunk, hogy a gyerekeink jó előmenetelt éljenek meg. Ezzel nem lehet bennünket vádolni. Nyugodtan mondhatom azt, hogy ezek után, hogy a hit a legfontosabb. És akkor azt mondták, hogy azért, mert például fontos, hogy megbocsássunk egymásnak. És akkor megkérdezem, és szeretnél megbocsátani? Hát nem, nem szeretnék. Na mondom, itt a probléma. De ez az őszinteség. Ilyen őszintén kell igazából átgondolni az életünket, hogy igen, szeretné Jézus, hogy megbocsássunk, elmondja azt, hogyha 7-szer vétkezik, és 7-szer tér vissza hozzánk, hogy megbántam, bocsáss meg, akkor is bocsássunk meg. Na de mit mondanak erre a tanítványok? Uram, növeld a mi hitünket. Magyarul nem tudunk megbocsátani. Lehet, hogy ők sem akartak. Nem tudunk megbocsátani. Növeld a hitünket. Tehát azonnal érzik, hogy ez már nem megy emberi erőből. Ez a cselekedet, ez nem préselhető ki belőlünk. És ezek után jön a megtisztult leprásoknak a története, ami arról szól, hogy valójában Lukács nagyszerűen szerkeszti az evangéliumot, hogy a megtisztítás, a haragtól, a megbocsátatlanságtól való megtisztítás csak Jézustól származhat. Csak Jézus tisztíthat meg arra, hogy meg tudjunk bocsátani, és hogy akarjunk megbocsátani, és így gyümölcsöket teremjünk. Ez már nem tőlünk van. Na ez a Szentléleknek a gyümölcse. Ugyanakkor még azt is elmondja ez a történet, hogy hát azért nagyon gyakran az emberek 10%-a az, amelyik aztán elkezdi követni Jézust. Hát tapasztalja azt, hogy megtisztultam, és milyen jó, hogy végre az életem egyik területén megtapasztaltam azt, hogy Isten segített. 10% az, amely visszamegy. 10% az, amely visszamegy a gyülekezetbe. A többi elveszett. 90% tapasztalt valamit az Istentől, de elment és elveszett. Mert sokkal fontosabb az Istennek az, hogy mi bejussunk abba a bizonyos országba, amelyről Kosztolányi is ír, mint nekünk magunknak. Tegnap este vetítettük a Végtelen Hit című filmet. Ott kerül elő az a téma, hogy amikor a foci csapat elkezd felfelé ívelni, átadják az életüket Jézusnak, akkor azzal fogadják a tanárok az edzőt, az edzőjüket, hogy te tudod, hogy mi történik kint az udvaron? Te láttad, hogy mit csinálnak ezek a fiúk? Nem, azt mondja, nem tudom. Hát azt mondja, ezek kint a gyepen, kis csoportokat alkotva együtt imádkoznak. Ezek Bibliát olvasnak. És megvallják egymásnak a titkolt bűneiket. Na ez az, ami a Szentlélek gyümölcse. És akkor az egyik fiú oda megy az edzőhöz ezek után, hogy aki nagyon szemtelenül viselkedett az apjával, a korábbiakban, oda megy az edző, és azt mondja, én szeretnék elmenni az apámhoz, és szeretném neki elmondani, hogy nem viselkedtem jól, és bocsánatot kérni mindazért, amit tettem. És hogy nem hallgattam rá. És azt mondja az edző, hogy már is mehetünk. És elviszi az apja irodájába, persze ő kint várja, meg a fiú egyedül megy be. Ott van éppen az apja irodájában valaki, akivel tárgyalnak egy üzleti ügyről, és elmondja a fiú, bocsánatot kér. És azt mondja, ezentúl hallgatni fogok rád. Apa teljesen el van ámulva. Nem is tud egy szót sem szólni. És amikor kimegy, akkor az, akivel tárgyalt, azt mondja, én boldogan odaadnám a két karomat, hogyha az én gyerekeim ezt mondanák nekem. Ez a Szentlélek gyümölcse. Ez nem ettől a fiútól származott. Ez nem az edző hitéből származott, ez a Szentlélektől származott. Mert rájött arra, hogy ő és az apja összetartoznak. De előtte rájött arra, hogy ő és Isten összetartoznak. És lényegében Pál apostol erről beszél. Nem másé vagytok azzi, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Hozzátartunk, másé vagyunk. Azé vagyunk, aki feltámadt értünk. Vagy ahogyan énekeltük. Ne feledd, ő él benned, ne felejtsd el, ez a valóság. Hozzátartozol. És ez a hit, ez az összetartozás hite segített. És segít mind a mai napig minden embernek, amikor rájön arra, hogy Jézushoz tartozik. Ahogy tudják a kedves testvérek, augusztus első felében temettük az apósomat, és voltak bizonyos kétségeim afelől, hogy hát hogyan tud szólni hozzám egy katolikus temetés, mert ő katolikus volt. Pusztán csak azért, mert tudjuk bizonyos tantételekben, hogy eltérnek azért evangélikus, katolikus dolgok. Aztán persze az is hozzájárul, hogy mi evangéliusok központi dolognak tartjuk nagyon helyesen a prédikációt, ami viszont hiányzik egy katolikus temetésről. Igen ám. Viszont tele volt bibliai igékkel. Tele volt bibliai igékkel. És volt a szertartásnak egy olyan része, ahol oda ment a pap a nyitott koporsóhoz, meghintette, és a következőt mondta. Emlékezz, Ádám, a keresztvízre, hogy Krisztushoz tartozol. Azon gondolkoztam, hogy miért ragadott ez engem annyira meg. Nem tudtam megfogalmazni azért, mert tudom, hogy semmi nem segít már egy halottnak. Ő akkor már nem tud megtérni, ő akkor már nem tud bocsánatot kérni, őt már nem segíti a meghintés. És aztán rájöttem, hogy azért jelentett olyan nagyon sokat, mert nekünk, gyászolóknak sokat jelentett. Minket emlékeztetett arra, hogy Krisztushoz tartozunk, akár élünk, akár meghalunk, hozzá tartozunk. És hogy mennyire ez számít, amit Isten tett velünk, meg tett az elhunytal. Én ebben látom a gyermekkeresztjének a kincsét. Annak ellenére, hogy a Szentírás alapján mondhatom azt, hogy leginkább a hit keresztjén mellett lehet érvelni. De a gyermekkeresztjének az ajándéka az abban van, hogy nem tud még semmit sem tenni az a gyermek, de az Isten már mindent megtett. Ugyanúgy, mint a halott, nem tud már semmit sem tenni, de az Isten mindent megtett. Valamilyen emberi észre megmagyarázhatatlan módon megérzi az ember, hogy Isten tud cselekedni olyan helyzetekben is, amikor mi már semmit nem tudunk elképzelni. Sőt, azt is elmondhatjuk, hogy Isten akkor is cselekszik, amikor valaki nem akarja, hogy cselekedjen. Mert így volt, hogy egyszer valaki azt mondta, hogy hát engem ellenségesen viseltetett egy picikét velem szemben, és azt mondta, hogy hát azért jó, hogyha tudjuk, hogy őt az akarata ellenére keresztelték meg. Utalt arra, hogy kisbaba volt még akkor. És mondtam, hogy akkor kezet foghatunk. Engem is. Akaratom ellenére kereszteltek meg. Na, onnantól kezdve sokkal barátságosabb volt. De ami a mondani valója volt ennek az egész történetnek, számomra most, évekkel ezelőtt történt, most esett le a tantusz, hogy még hogyha én az Isten ellen voltam is, ha nem akartam őt, ő akart engem. Ő akarta azt, aki szembefordult vele. Akarta. És akkor még egyszer mondhatom, hogy Isten jobban akarja az üdvösségünket, mint ahogy azt mi tudjuk akarni. Szóval nem tehetünk semmit. De Isten már elfogadott bennünket a keresztségünkben. Úgy nem tehetünk semmit az üdvösségünkért, mint az, aki holtan fekszik a koporsóban. De Isten mindent megtehet értünk. Kérdés az, hogy hogyan megyünk haza? Megigazulva? Meghalva a Krisztussal? Ez nagyon nem egyszerű. Mert sokszor azért van, hogy nem akarják az emberek az Isten, sokszor azért nem akarnak dönteni az Isten mellett, nem akarnak megtérni, mert sokan úgy gondolják, hogy hát a kereszténység az nem kívánatos szabályok, törvényeknek a halmaza. Egyszer egy ember almás kertet telepített, és messzi országból való kiváló fajtájú csemetéket válogatott össze. Évek múlva a fák teremni kezdtek. Gyakran hívta a szomszédját, hogy jöjjön és kóstolja meg az almáit. Többszöri hívás után a szomszéd elmondta, hogy neki semmi kedve nincs a kóstolóhoz, mivel a kert szélén álló sorról egyszer már szakított. De az olyan keserű volt, hogy még életében nem evett olyat. A kert tulajdonosa elmondta, hogy a gyümölcsös szélére szándékosan telepített fanyarízű almákat, hogy a tolvajok ne akarjanak beljebb menni. Ez hatásosabb lesz mindenfajta védőkerítésnél. De ha beljebb megyünk, egyre jobbak és ízletesebbek a gyümölcsök. Megéri leküzdeni a kezdeti akadályt. Isten így veszi körbe az ő kertjét a törvénnyel. A tolvajok és a kalandorok ellen. Azok ellen, akik haszonelvűen gondolkodnak. Márpedig az emberek többsége haszonelvűen gondolkodik. Gondoljunk csak a választásokra. Haszonelvűen gondolkodnak az emberek. Azon gondolkodnak, hogy mit lehet tenni a népességért? Nem. A felületes szemlélő nem is lát mást a kereszténységben, mint parancsolatokat, szabályokat. Ez sem szabad, az sem szabad. A pusztán haszonelvű gondolkodás nem is kívánkozik beljebb. Azonnal odébb áll. Elég egy kis gyógyulás, egy kis megtapasztalás, lásd a 9 leprást, odébb álltak. Ennyi elég volt a kereszténységből. Jó, hogyha a 10% bejön a templomba. Jó, hogyha bejön a templomba a 10%. Mi viszont tudhatjuk, hogy valaki a törvénynek eleget tett. Már nem nekünk kell bajlódnunk vele, hiszen egyébként is esélytelenek lennénk. Krisztus teste áldozata ajtót nyitott. Mehetünk a kert közepébe, és megtapasztaljuk, hogy milyen bensőséges, milyen jó dolog ott lenni az Isten közelében. Ahogyan szintén egyik énekünk biztat, sok-sok szenvedésről, megpróbáltatásról szól, és utána azt mondja, utóbb válik üdvösségre. Utóbb válik üdvösségre, hogyha valaki átverekszi magát a savanyú, megpróbáltató dolgokon. Ebben segítsen bennünket a mindenható Isten, hogy ne torpanjunk meg az akadályoknál, hanem vállaljuk mindazt, amivel jár a keresztény élet. És ne felejtsük el azt, hogy hova tartozunk. Imádkozzunk. Urunk Krisztusunk, köszönjük neked, hogy te sem álltál meg az élet peremén. Nem maradtál kisgyermek, akit dajkálnak, hanem az életnek minden részét megismerted a kereszt halálig bezárólag. Urunk Istenünk, nekünk is meg kell ismerni mindent, és félünk is tőle, de segíts, hogy tovább merjünk lépni, és higgyük, hogy te a kert közepén olyan békességgel, olyan kiegyensúlyozott új élettel vársz, amelyről mi gondolni sem mertünk volna. Kérünk téged, légy velünk, vezess bennünket, hogy megigazulva távozhassunk a templomból, hogy megigazulva a te érdemed által élhessük az életünket, és cselekedhessük a lélek cselekedeteit. Amen.